Nem azért születtem, hogy elpocsékoljam a napjaimat, hanem éljem, és tegyem, amire hivatott vagyok. Így zártuk a beszélgetésünk első felét Kárpáti Judit újságíróval, íróval. Most azzal folytatjuk, hogyan is néz ki a mindennapok gyakorlatában ez a határozott életelv.
Azt hittek rólad, hogy 5-kor kelsz, és akkor kezdesz dolgozni. Ez ezért van?
Így, úgy hiszem, hogy igen.
Én, és tényleg így van?
Igen. Ma is 5-kor keltem. Én ezt egy nagyon jó szokásnak tartom. Én úgy mondom ezt, hogy időtlen időt nyer az ember, amikor nem kér senki semmit még számon, nem hívják, nem telefonálnak, és eldönthetem szabadon, hogy ezt az 1-2 órát...
Ez az abszolút én időtről beszélsz most, nem?
Hát, ha mennyiben a munka az én idő, akkor igen, de én nagyon szeretem, amit csinálok, mind a munkámat, mind a hivatásomat, és ez a kettő nagyon nagy átjárással él. Nagyon-nagyon szeretem, megéri az a kín, amit az 5 órai kelés, mert hogy ezt nem tagadom, hogy ez egy...
Kín?
Az nem könnyű. Nem.
Kipattansz az ágyból is.
Ezt senkinek nem mondanám, és nem hazudnám. Az első, egyszer lemértem, hogy pontosan 4 perc borzalmas.
És akkor... Mesélj a korai kelésről.
Tehát, hogy én ezt az este dől el, hogy felkelsz-e. Amikor eldöntött, hogy én... Vannak olyan napok, amikor eldöntöm, most pihenésre van szükségem, nem fogok csak 6-kor kelni.
Micsoda luxus.
De hogy amikor tudom, hogy 5-kor föl is húzom, és akkor ott nincs helye gondolkodásnak, kirakom a lábam az ágyból, és akkor már a következő az, hogy nyitom az ajtót, a harmadik, hogy kint vagyok a konyhában, és főzem a kávét, mire elindul a kávéfőző, körülbelül 4 perc telik el, és akkor érzem azt, hogy hú, de jó, hogy felkeltem.
Elképesztő erőt mutat nekem.
Nem akarom letagadni ezt, azt hiszem, hogy én elhiszem magamról, hogy van bennem erő így 50 évesen, több, mint 20 évesen.
Több?
Sokkal több. 20 évesen öntudatlan voltam még, rengeteg automatikus működéssel és feldolgozatlansággal.
És mi segített így ilyen tudatosan átfordulni?
Én azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen erős valaki, vagy hogy én milyen erős vagyok, hogy az erő az nem feltétlenül egy választás, hanem vagy hogy nincs más választásod, mint afelé menni. Vagy a másik út az, hogy nem fogod tovább csinálni. Tehát, hogy ez nem volt kérdés. Ez egy ösztön volt, hogy élnem kell ezzel a sok nehézséggel. Ezt valahogyan meg kell emésztenem, rá kell jönnöm, mi az oka, hogy nekem olyan nehéz, hogy úgy fáj minden egyes nap. És ez szépen apránként könyvek, terápiák, különböző féle fajta segítségnyújtások, amiket hol én kértem, hol akár kaptam, azok vezettek át ezeken, és lettem az, aki ma vagyok, amilyen vagyok.
Tudtál igazán segítséget kapni másoktól kívülről?
Nagyon kevesen segítettek, és a mai napig most kezdtem el tapasztalni, ahogy már olyan vagyok, amilyen, hogy elkezdtek segíteni. Ehhez valószínűleg én is kellettem, de...
Ez olyan, mint a bankok. Annak adnak pénzt, akinek amúgy is van.
Milyen jó hasonlat. Most már könnyebben fordulnak felém azzal, de én is könnyebben fogadok el apró segítségeket is.
És korábban nem így volt?
Én nagyon magányosan is egyedül éltem bizonyos szempontból, abban a tekintetben, hogy gyerekként voltam nagyon magamra hagyva sok nehézséggel, nem beszéltem róla, nem is tudtam, hogy ez mi. Kimondatlan volt, és megtanultam, nagyon önálló lettem, megtanultam ezt, hogy ami fáj, azt valahogy túl kell élni, valahogy meg kell oldani magammal, meg kell beszélni magammal. Nagyon sok, tényleg nagyon sok rossz tapasztalatom volt fiatal felnőtt korban is, mindenféle téren, terén az életnek, de mindig arra tudtam visszavezetni, hogy az ösztöneim, meg az, amit hoztam, az egyszerűen arra predesztinál, hogy túl kell jutni, és túl kell élni, és annyi sok szép dolog is van, és soha nem voltam reménytelen, tehát nem gondoltam, hogy nincs remény. Mindig volt pár olyan dolog, aminél azt éreztem, hogy hát ez csodálatos, milyen jó, hogy ilyen szép is lehet az élet.
Azt hittek rólad, hogy így szól az interjúban, egész pályafutása során törekedett arra, hogy mindig a legkiválóbb cégeket válassza. Ezt vállalkozóként érdekes felvetésnek érzem, de van benne az elmondottak alapján ráció, tehát akkor az ügyfeleidet te választod?
Ez azt hiszem, hogy a szabadságnak és az autonomitásnak egy nagyon fontos alkotó eleme. Én most is olyan cégekkel dolgozom, akiket én választottam.
Picit visszamennék egy szinten, mert ez a lehetőség követő és a lehetőség teremtő vállalkozás közötti különbségtételről beszélünk most az én értelmezésemben. Hogy lehet ezt megvalósítani? De nyilván a vállalkozások többsége azt mondja, hogy az elején a lehetőség követő. Tehát a piac dominanciájáról beszélnek, holott ezek szerint ez nem feltétlenül van így.
Az a helyzet, hogy én nem követtem ezeket az azt mondják, meg ezt sugalják, valószínűleg nem olvasom ezeket.
Nagyjából így működik, ha ránéz az ember a gazdaság életre, akkor nagyjából
igen,
ezt látja.
Igen, de lehet, hogy a magam efféle tudatlanságában nem tudom, hogy mit kell követni, és ezért nem követem, hanem ez is csak olyan dolog, amit kaptam. Nem azért akarok valamit megszerezni, hogy pusztán pénzt teremtsek, hanem én olyat keresek, amiben ők is azáltal jól járnak, hogy én azt akarom. Az az én dolgom lesz, az az enyém. Én abban otthon leszek, én abban tudom kamatoztatni akár a szépírói készségeimet, ők avval csak nyerni fognak. És így kerestem meg azt az IT céget, amelyikkel most dolgozom, nem tudom, hogy említhetem-e a nevüket.
Persze, EPAM,
hiszen
ugye?
Az EPAM-mal dolgozom, 6 évvel ezelőtt, de most már lassan 7 is, megint csak ott hagytam egy helyet, a VMN című, vagy nevű női magazin. Igen, írtam.
Dolgoztam.
De hát ott is ugyanez a, már engem itt nem szolgál tovább ez a dolog, ezt ott hagytam. Igaz, hogy ott is külsős voltam, tehát nem kellett nagyon-nagyon nagy ugrást tennem. És akkor tökéltem el, hogy egy nagy céget fogok keresni, és olyan iparágat, ami biztos, hogy nem fulladt ki, és amiben...
És miért volt fontos, hogy nagyon nagy cég legyen?
Azért, mert azt szerettem volna, hogy biztosan fizessenek. És ez egy vállalkozói ösztön volt, hogy nem akartam bajlódni a számlázással, és azt is szerettem volna, ha van annyi bennük, annyi hátterük, akkora hátterük, hogy tudják, hogy mi az érték, hogy amit valaki teremt, annak tudnak egy olyan hátteret biztosítani minden szempontból, és olyan anyagi hátteret is, ami megéri mindenkinek.
Csak egy közbevetés, ezek szerint volt már kisebb cégekkel, akkor nem volt jó tapasztalatod?
Voltak, szétapróztam magam egy időben, tehát ezt csináltam, hogy ide is, oda is dolgoztam, és azt egy ilyen huszárvágással egyszerűen felmondtam ezeket a szerződéseket, nem volt más helyette, de én abban azért hiszek, hogy ha helyet teremtesz valaminek, kiüríted, akkor oda kerülhet más, ott lesz hely. Úgy nem lesz hely, hogy majd menet közben, és majd szépen, ez egy kicsit olyan félős attitűd, hogy addig is, meg átmenetileg nem volt erre szükség, vagy azt éreztem, hogy nincs. És hát ennek az IT cégnek, az EPAM-nak a diverzitása, a nyitottsága az, ami annyira rokon az én személyiségemmel, ők általában az innovációra szavaznak, és amikor azt mondtam, miután portré interjúkat csináltam ott dolgozó emberekkel, hogy szerintem ezt podcast formájában is lehetne, nincs még céges podcast, Magyarországon ilyen nincs. Azt mondta, hogy csináld így. Hát, hogy ez az ő bátorsága is volt. Fogd és csináld, sose csináltam előtte podcastokat.
Hát vagy pedig megbíztak benned, nem?
Addigra már látta, hogy megbízhat bennem, de hogy ez egy attitűd is az IT-ban. Tehát, hogy ez egy ebben a cégben különösen.
Ha már szóba hoztad a podcastokat, te leginkább kék és fehér gallérosokkal, tehát a második vonallal készítesz interjúkat. Mi ennek az oka?
Azt hiszem, hogy vannak elegen újságírók, akik a vezetőkkel.
De pusztán ez? Semmi más?
Nem, hanem engem az ezt érdekel. Vannak ilyenek elegek. Az, hogy engem az érdekel. Én azt hiszem, hogy abban rengeteg olyan motívum van, amit senki nem kérdez, ami őket nem kérdezik meg, ők nem kapnak média figyelmet, miközben számtalan történet és rengeteg nagyon izgalmas kis apró mozzanat van ott, amit igenis érdemes megvilágítani, és ami sokkal nagyobb kuriózum, mint mindig a vezetőket kérdezni. Ez egy egészen más látószög, amit igenis meg kell ismertetni az emberekkel.
Miért?
Hát hogy lehetne teljes a kép, ha mindig csak a vezetőket hallgatnánk, ha azokat a díszpintjeket, akik amúgy is mindig szerepelnek, akik amúgy is szót kapnak, nem sokkal érdekesebb meghallgatni egy sori munkásnőt, aki hajlandó merészel és bátor megszólalni, és elmondani azt, hogy ő hogy dolgozik? Őt kikérdezi meg?
Ha már egy kicsit szakmázunk, de akkor szakmázunk, hogy nekem ilyenkor mindig az vetődik fel, hogy vajon a beosztott, mert ugye itt konkrétan beosztottakról beszélgetünk, van-e elég bátor és merész, hogy elmondja mindazt, ami benne van?
Amikor beszélhetnek magukról, és van egy kis rés mindig, ahol lehet hallani, hogy ő most ott megnyílt neki, ott most fontos és szívügye, hogy elmondja. Örül, hogy megkérdezték, akkor sokkal többet megtudunk a technológiáról, meg az iparról is, mint önmagában pusztán arról, hogy mit csinálnak ott, vagy mi annak a munkafolyamatnak a lényege.
Iparkultúráról beszéltél, sokat kesergünk azon, hogy hát az már oda van. Ezek szerint neked más a tapasztalatod?
Én azt gondolom, hogy vannak erre példák. És ezeket a példákat kell megkeresni. Ezt én gondolom, hogy ez az én dolgom, ez az én utam, hogy én megkeressem ezeket a példákat, erről írjak. És egyébként az is a dolgom, és ez már a szépírás, hogy felelevenítsem azt, hogy honnan jön ez az iparkultúra, és a családtörténetem ez erre is jó. Hogy látom, és felfedezem azt, hogy honnan érkezik az, amit iparkultúrának hívunk, de hát ha van egy példa, azért nem csak egy van, akkor lehet találni többet is. Ha van egy, és azt megmutatjuk, hát ha kedvet kap más is ahhoz, hogy ezt megteremtse, hogy így vállalkozzon, és így csináljon céget.
Láttál visszahatást a beszélgetéseidnek?
Én a hosszú távú dolgokban hiszek, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy változás legyen elérhető, nem kapkodni kell, hanem kiverni, és igenis hosszan belefektetni kitartóan a munkát. Ezek a cégek megértik ezt, és én ezekkel a cégekkel szeretek dolgozni, akik értik, hogy mi az, amit ebbe fektetni kell. Én úgy gondolom, hogy eddig, akikkel ezt csináltam, és most csak itt a podcastokról beszélünk, azok megértették, és ők tudják, hogy a cégnek a profilját ezzel sokkal jobban tudják a külvilág felé megmutatni, ha az embereket mutatják meg, mint hogyha ők vannak állandóan a címlapon, és csak saját magukról beszélnek.
Az érdekel még, hogy neked mi a viszonyod az ügyfeleddel?
Én egy nagyon lojális ember vagyok, ugyanakkor...
De te vállalkozó vagy, tehát külső partner.
Igen, de pont ez a vállalkozás forma, amit én művelek, ez sokkal lojálisabbá tesz, és már maguk közül valónak éreznek engem, azzal együtt, hogy békén hagynak, megbíznak bennem.
Akkor másképp kérdezem, az érdekek, vannak a saját érdekeid, meg a ügyfeled érdekei. Ezeket...
Ez nagyon jól összehangolható.
Hogy hangolod össze?
A saját érdekeimért kiállok, és őket pedig nagyon fontosnak érzem. Ha azt mondom neked, hogy nekem egy héten összesen egy fix meetingem van, kedden 11-kor, és nagyjából átlagban 7 perc, akkor ezzel...
Elmondanák a menedzserek, hogy hatékony meeting.
És azért, mert tudjuk, hogy mit szeretnénk egymástól, és azt én leszállítom, amit ők várnak, és én is megkapom maximálisan tőlük. Én nem hiszek abban, amit nagyon sokan, tehát, hogy amikor mondjuk valaki visszatér egy nyaralásról, hogy egy hétig azt dolgozza föl, hogy nem volt nyara, hogy nyaralni volt, és most neki 700 e-mailje van. Ezt én egyáltalán nem szégyellem, nekem szerintem egy év alatt jön 700 e-mailem. Nem akarok e-mail tömegeket kapni, dolgozni
és
szeretnék.
És hogy éred el, hogy nem kapsz?
De nincs miért. Tehát, hogy megbeszéljük abban a 7-10 percben, amire szükség van, és amit kell, elküldöm, amikor elkészült. És időnként telefonon is beszélünk, mert én egy ilyen régi vágású ember vagyok, aki még hisz a telefon beszélgetés erejében, amiben lehet, hogy 2 perc alatt beszéljük meg azt, amin CC-vel és mindenféle e-mail tömegekkel vágnánk keresztül magunkat. Én azt hiszem, hogy ennek a kulcsa a bizalom, és az, hogy egy olyan munkát szállítok mindig, amit ők elvárnak.
Meg mindenki tudja, hogy mit akar. Most általában az ügyfél nem mindig tudja, hogy mit akar. Legalábbis ezt szoktak.
Az EPAM-nál tudják, hogy mit akarnak. Tehát mondtam a vállalati bajkeverőt, tehát én voltam az, aki nem kompatibilis egy multinacionális cégnél dolgozni, mert az a kritikusság, az a nagy fokú szabadságvágy, az nem passzol ehhez. Én azt hiszem, ha egy céghez elmennék dolgozni, akkor lehet, hogy ez az EPAM lenne, de nem megyek, mert így is kitűnően működünk együtt. Látom, hogy dolgoznak ott az emberek, és hasonló elve, mint hogy engem is hagynak dolgozni.
az kiderült, hogy erős ember vagy, magad is ezt mondtad. És mégis azt mondták rólad, hogy csak 50. születésnapod előtt voltál képes elolvasni dédanyád memoáriát.
Inkább mondanám magam bátornak, de nagyon érzékenynek. Azt, hogy nem tudtam elolvasni, az talán nem volt egy ilyen kimondott dolog, hogy én ezt nem vagyok képes elolvasni, hanem azt hiszem öntudatlanul is elzártam magam attól, ami annyira fáj és annyira nehéz, és az, amiken átmentem, ahogyan áthaladtam az életen, ahogyan megedzettem magam bizonyos dolgokra, megtanultam magamról nagyon sok mindent, azáltal is, hogy anya lettem. Egyszer csak készen álltam arra, hogy szembenézzek az én családomnak a hátterével, azzal a megrázkódtatással, amin keresztül mentek, és ez egy, azt hiszem, hogy az életem egyik legcsodálatosabb dolga, hogy ezzel még egy küldetést is nyertem ezzel.
Milyen küldetést?
Én a családom történetén keresztül szeretném megmutatni másoknak, hogy milyenek a zsidók, hogy ez a kultúra, ez a nép, ez a vallás, ez mit akar? Hogy ezek az emberek, akik itt voltak és iparkultúrát teremtettek, mondjuk ki, hogy erről is van szó, ezek...
Mit csináltak? Mindig utalsz rá, de akkor mondjuk ki, mit csináltak.
Az én őknagyapám például Gömör megyében megteremtette a fürdőkultúrát. Egy olyan fürdőt épített és virágoztatott föl, ami még ma is áll, voltam ott. A Rima Szombati Múzeumnak az igazgatónője, dr. Kerény Éva, az ebből írta a doktori disszertációját. Erre persze nem olyan régen jöttem rá, de a Klein Sámuel, akinek én az ükonokája vagyok, az egy ilyen dolgot teremtett, és az én dédnagyanyám írta egy memoárt, amiben elképesztő részletességgel, korrajzzal fedi föl ezt, és nyílt ki előttem egy világ. Meséltem a dédnagyapámról, aki pincemesterként jön el Galíciából, és aztán hamarosan sor kerül rá, hogy a Rumbach Sebestyén zsinagógában egy táblát avatnak, mert a neológ hitközségnek egy oszlopos tagja volt, és ott élt a zsinagógában. Számos olyan tagja van a családomnak, a saját szüleim is, az édesanyám Mesterszabó, az apám, az bőrdíszműves volt. Amikor aztán találkoztak, akkor mind a ketten már gimnáziumba jártak, esti iskolában tanultak, mert mind a ketten tanulni akartak. És egy kis adalék, hogy az ő osztályfőnökük volt Táncos Gábor, aki az 56-os Petőfi körnek volt az elnöke. Ebből a szellemi közegből jöttek a szüleim, és aztán tanultak tovább, az édesapám egyetemet is végzett. De az iparosság, a bőrösség, a női szabó, mesterszabóság, az ipar, az ott van a véremben. Ezeknek a szakmai háttere az, hogy nekem például az, hogy az édesanyám, amikor gyerek voltam, ez megmutatta, hogy ez hitványul van elkészítve ez a ruha. Ilyet nem veszünk.
Vagy, hogy régen hallottam ezt a szót, hogy hitványul elkészített.
Hogy nekünk otthon a kis műhely volt mindig az édesapámnak, hogy neki mindenféle eszköze volt, mindent megjavított, mindent el tudott készíteni, kárpitozni tudott. Ha az öv bő volt, akkor ő ütött egy lyukat. Tehát ezek egyszerűen belédivódnak, és megtanulod azt, hogy amit mondtam is, az inas évek, ezek egyszerűen öntudatlanul lesznek a sajátjaid.
Soha nem akartál mondjuk a Hung Expo vezérigazgatója lenni, vagy nagyvállalati vezető?
Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mindig ezt feltettem én is magamnak, soha nem volt bennem az a karriervágy, hogy én majd lépdelek föl. Mindig az volt bennem, hogy egyszer én majd saját magam csinálok valamit, ez az én saját dolgom lesz.
Hát az is a saját magad tiéd, a cég?
Nem.
Az van, amit te mondasz?
Nem, az nem az enyém. Inkább vagyok egy magam valamiben, mint hogy legyek egy nagy cég feje, és akkor én vagyok ott a kakasa Baromfi udvarban.
Kárpáti Judit, köszönöm szépen. A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Kárpáti Judit író, újságíró volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot, újabb igaz történetet ismerhettek meg az életből, a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.